a Szent István Rádióban.
Elkezdődött az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentiszteletet Budapesten a Kálvin téri református templomban tartották. Igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és emelkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata: egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos, történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata, tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel 2 hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kult szereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Végül az időjárásról. A folytatásban derült, napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma.
Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long. I just wanna. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. január 19-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsor készítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: örülök annak, amim van, és nem búsulok azon, amim nincs. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd Hírek és Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Árpádházi Szent Margit életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldog elavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Beresz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Hegyi József méhésszel, apiterapeutával beszélget a méhészeti termékek jótékony hatásairól. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A méhek természet adta erejével fogunk foglalkozni, ugye önöknek ez a mottója, és erre, hogyha egy kicsit rákapcsolódom erre a gondolatra, a hideg, fagyos napok, és bizony ilyenkor azért az immunerősítés, az egészségvédelmünkre gondolnunk kell. Méhészeti termékekkel hogyan tudjuk az egészségünket megtámogatni, hogyan maradhatunk általuk egészségesek? Ön méhészként mit ajánl?
Igen, igen. Nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hiszen ugye ős idők óta ismerik már ugye akár őseink, nagyanyáink és visszamerőleg sokan, hogy a méhészeti termékek mennyire csodálatosak és mennyire sokat segítenek az emberi egészség megőrzésében. Az én mottóm egyébként az, hogy egy gramnyi megelőzés többet ér egy tonna gyógymódnál, és nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük, ezeket a termékeket, ezeket a fantasztikus méhészeti termékeket, és megfelelően tudjuk alkalmazni. Tehát ugye kezdhetnénk itt a klasszikus méhészeti terméktől, a méztől kezdve, ugye, ami nagyon jó légúti problémákra, különböző egyéb más problémákra is, de itt mikor azt mondjuk, hogy immunrendszer erősítés, akkor ugye gyakorlatilag az egész testet szeretnénk roborálni, megerősíteni, hogy az ellen tudjon állni ezeknek a szélsőséges időjárási tényezőknek. Megviseli a szervezetet, és nagyon fontos, hogy erős legyen az immunrendszerünk, és ehhez tudom ajánlani ugye a méz, különböző mézeket, kezdve az akácmésztől, a különböző összetételű vegyes mézen keresztül, akár az erdei mézeket is, ugye ezeknek mindegyiknek megvan a saját maga fő ereje, hatásmechanizmusa. És hát ezeket kiegészítve a propolis, ami fantasztikus, a méhtempő, a virágbor, tehát ezeket tudom javasolni, és ugye ennek megvan egy alkalmazási módja, és ebben én mindig külön szoktam segíteni a hozzám forduló embereknek.
A különböző méhészeti termékek vonatkozásában önök szaktanácsot is adnak azoknak, akik önökhöz fordulnak, és ez ugye nagyon-nagyon fontos, hiszen mindig arról beszélünk, hogy mennyire jó a méz, meg a különböző méhészeti termékek, de azért itt lehetnek akár ellenjavallatok is, amire fontos felhívni a figyelmet.
Igen, igen, nagyon fontos, amit ön is mondott, hogy ugye a hagyományos medicínával kalőrte igyekszünk segíteni az embereknek, ugye lehet, hogy esetleg éppen valamilyen gyógyszerszed, van esetleg valamilyen egyéb problémája, ugye ezt nekünk fontos tudni, hogy ennek tudatában, vagy ezt figyelembe véve tudjuk ajánlani az adott méhészeti terméket. Illetve hát ugye az ellenjavallat részére kanyarodva ott pedig, hogyha bármilyen jellegű allergia van, főleg méhészeti termékekre történő allergia esetén, ott viszont kimondottan ellenjavallat. Általában, hogyha egyéb más allergiák is fönnállnak, akár pollenallergia, vagy más allergia, itt már ugye azt látjuk, hogy a szervezet azért fokozottan érzékeny, itt már esetleg ellenjavaljuk, vagy pedig felügyelet mellett megfelelő dózisban fogyasztva javasoljuk.
Mit javasol annak, aki kijelenti, hogy nem szereti a mézet? Ugyanakkor tudja, hogy nagyon egészséges. Hogyan kezdi ezt a folyamatot?
Először csak egy picit kóstolja meg. Vannak egyébként nagyon-nagyon különleges mézek is. Ugye ilyenkor megszoktuk, nagyon-nagyon ritkán előfordul nálam is. Na, de hát én nem szeretem a mézet, és mindig tréfásan meg szoktam kérdezni, és hát ezen mégis mit nem lehet szeretni, mert hát, hogy túl édes. És ugye lehet úgy is, hogyha mondjuk magát a tömény mézet nem szereti, akkor ugye akár tejába, langyos tejába téve, vagy pedig egy pici kis kanállal elszopogatva, ami még ugye nem annyira okozza azt a telítettségérzést. Tehát ugye a különböző módjai vannak, és a tapasztalat az, hogy az ember rájön arra, hogy hát ez nem is olyan rossz. Mert persze édes és hát tömény, hogyha mondjuk nagy kanállal leszünk, de hogyha először csak egy picit így csemegézve, egy pici mokás kanálnak a hegyével, utána egy picivel többet veszünk be, vagy akár egy kis propolisszal megkeverjük, ugye már az is egy picit veszel az ízéből. Tehát több módja van ennek, hogy az ember megszeretesse magával ezt a csodálatos terméket, a mézet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Hegyi József méhésszel, apiterapeutával beszélgetett a méhészeti termékek jótékony hatásairól. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. A 25-ös főúton Eger belterületén közművezetéket javítanak, a 14-es és a 15-ös kilométer között az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezerték, a forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ugyancsak a 25-ösön Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 3-as főúton Gödöllő belterületén a 28-as kilométernél felújítják a gyalogátkelő helyet. A 29-as és a 30-as kilométer között útszűkületen kell áthajtani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Fagyos idővel indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma reggelre többfelé képződött pára, köd, illetve zúzmarásköd a térségünkben, de derültebb tájakkal is találkozhatunk, napközben a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, számottevő csapadék nem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás, a reggeli órákban erős fagyra kell számítani. Reggel mínusz 9, kora délután pedig mínusz 3 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggelre páraköd, zúzmarásköd több helyen képződhet, ami napközben az Alföldön megmaradhat nagyobb területen. Az ország túlnyomó részén azonban napos, száraz időre készülhetünk, említésre méltó csapadék nem várható, de a borongós tájakon gyenge hószitálás előfordulhat. Helyenként a Dunántúlon megélénkülhet a keleti-délkeleti szél, hajnalban erős, általában mínusz 19 és mínusz 8 fok közötti fagyokra van kilátás, de régiónkban néhol mínusz 20, mínusz 21 fok is lehet. Napközben mínusz 8 és 0 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán kezdetben párás, ködös, borongós, illetve naposabb tájak is lehetnek, napközben délfelől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, de többfelé számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Az Alföldön és nyugaton lehetnek tartósan borongós, ködös tájak, számottevő csapadék sehol sem várható. Északnyugaton helyenként délénk lesz a keleti, délkeleti szél, folytatódik a hideg idő, hajnalban mínusz 20 és mínusz 8, kora délután pedig mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön többfelé erősen felhős helyenként borongós időre számíthatunk, de naposabb tájakkal is találkozhatunk majd. Említésre méltó csapadék aznap sem lesz várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron környékén előfordulhatnak élénk keleti-délkeleti széllökések. A reggel ismét nagyon hideg lesz, majd napközben mínusz 5 és plusz 4 fok közötti maximumokra van kilátás. Orvos meteorológia, ma időjárási front nem lesz felettünk, de a tartósan peres ködös tájakon egész nap fennállhatnak a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal kapcsolatos panaszok. A hidegebb, szárazabb levegő beáramlása miatt a hideg frontra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás, keringési és légzőszervi problémák alakulhatnak ki. Több helyen kisüt a nap, ami jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, de a napközben is felhős szürke tájakon élők bágyattabbak, lehangoltabbak, kedvtelenebbek lehetnek. Alacsony lesz hő és komfortérzetünk, öltözünk melegen, rétegesen, jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma kora reggel még többfelé számíthatunk peres, ködös időre, amely helyenként tartósan is megmarad. Ezeken a tájakon ónos szitálás, hószálingózás kialakulhat, valamint zúzmara is képződhet. Így a közlekedők vizes, csúszós, síkos, jeges utakkal is találkozhatnak. Emellett több helyen előfordulhatnak még latyakos, havas, jégbordás utak. A naposabb tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A hideg, fagyos időben útnak indulás előtt ajánlott több időt fordítani járművünkre. Vezessünk óvatosan, az útviszonyoknak megfelelően, téli gumi nélkül semmiképp se induljunk útnak, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján. Like a rock.
blame the color TV.
Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon. Vallásos értelmiségi család gyermekeként érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg az első verses kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett, tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásaig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái. Elindították Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú pap boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Interjú Kránisz Mihály teológiai tanárral a boldogalvatás menetéről. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Erdő Péter bíboros megnyitotta a boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszát. Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Múlt év október 20-án a budapesti Prímási Palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalomnak azokra az életpéldákra, amelyek arról üzennek, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszának tisztségviselői, De Paula Falvio, az eljárás posztulátora, Martos Levente Balázs segédpüspök, az ügymenet püspöki delegátusa, Sülei László általános helynök, mint promotor justitié, vagyis ügyész, Gyurász Krisztián notárius aktuárius, valamint Eredis Gergő atya, bíborosi titkár, mint jegyző. A történészi bizottság tagjai Gárdonyi Máté egyháztörténész, Hegeris András, a Prímási Levéltár igazgatója, illetve a teológiai bizottság tagjai Kránisz Mihály és Kovács Zoltán. A megnyitón jelen voltak Forgács Alajos városmajori plébános és a Városmajori Katolikus Egyesület képviselői. Erdő Péter bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretett gyakorlásának alakulását. Kiemelte, szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gunyolni a papságot, az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyéniségként is őrizték. Zsidónak született, gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében. Nagyszerű teológus elme is volt. Számos jelentős publikáció kötődik a nevéhez. Jó érzékkel ismerte fel kora legnagyobb teológusait, és igazán jelentős és korszerű gondolkodókról írt recenziókat. Tagja volt a filozófiai társaságnak, széles szellemi horizonton tudott érintkezni a másként gondolkodókkal. Több volt, mint hitének vértanúja, írta róla egy bécsi magyar újság. Meggyőződése gazdagságát megnyitotta, megmutatta a társadalom felé. Lelki ember volt, aktív lelkipásztor, aki tanította is a hitet és foglalkozott az ifjúsággal. Prédikációi mutatják, milyen elmélyült hitű ember volt. Ugyanakkor vidám lelkületű. Elkötelezettsége és helyzete akkor vált komolyá, amikor megtörtént a német megszállás és elkezdődött az üldözés. Az egyház vezetése el tudta érni, hogy az egyházi személyek, papok, szerzetesek, növendékek mentesültek a zsidó törvények következményei, például a sárga csillag viselése alól. Ervin Gábor mégis felvarta azt a ruhájára. Mint egyházjogásznak ijesztőnek tűnhet a cselekedete, mert az egyházjog kimondja, hogy az egyházi személy köteles élni egy ilyen kedvezménnyel, és ha nem teszi, arra felmentést engedélyé kell kérnie. Ervin Gábor viselte a megkülönböztető sárga csillagot, amikor mások azért léptek egyházi pályára, hogy az üldözést elkerüljék. Ervin Gábor úgy tudta ezt megtenni, hogy ebből másoknak baja nem származott, emelte ki a bíboros. Ervin Gábor tanulsága különleges volt, helyettesítő áldozat sokakért. A bíboros felidézte, hogy 1944 nyarán betiltották a Szent Kereszt egyletet, azonban Dávid Katalin visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az illegalitásban tovább működött. Ervin Gábor pedig tevékenyen részt vett tevékenységében. A nunciatúra menlevelet adott ki, ezt osztották ki az egylet tagjai a rászorulóknak. Féltve őrizték ezeket a neveket, címeket tartalmazó listákat. Mégis rajta ütöttek az egylet irodáján, írta le Dávid Katalin. Erdő Péter bíboros elmondta arról, hogy hol, hogyan és mikor tartóztatták le Ervin Gábort, egyelőre nem ismertek pontos adatok. Az ok emberek rejtegetése irat közvetítésben való részvétel volt. Mindez Ervin Gábor részéről nem egyszerű jótékonyság, helyi hősiesség volt. A szentség szándéka szerint cselekedett, és életét áldozta ebben a tevékenységben. Megérezte a sorsát, ezt fejezi ki az az írása, amelyben a megkínzott, meggyalázott ember szenvedéséről írt. Ez is mutatja, az életszentség sajátos változatával állunk szemben, emelte ki Erdő Péter. A bíboros arra is rámutatott, hogy korunkban különösen is fontosak azok, akik hősi fokon gyakorolják az erényeket, ami Ervin Gábor esetében egész élete odaadásával járt. Aktuális a szentek életpéldája, emeljük fel a fejünket, az ő örököseik is vagyunk. Azt üzenik az egész társadalomnak, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, és arra hívnak, hogy ne a megosztottság, a gyűlölködés jellemezze az életünket. Ervin Gábor élete lelki egészségünket bizonnyal hozzá tud járulni, hangsúlyozta a bíboros. Az alakuló ülésen az eljárás tisztségviselői és a bizottság tagjai esküdtettek, majd aláírták megbízó levelüket. A Városmajori Katolikus Egyesület a nyilas terror áldozatairól való megemlékezés során talált rá Ervin Gábor személyére. Mihály Fémre, a plébánia képviselőtestület elnöke úgy fogalmazott, közösségünknek van egy történelmi öröksége és van adóssága. Bocsánatot kell kérnünk az áldozatok leszármazottaitól, és ami erődeink szeme láttára és aktív ellenkezése hiányában történt, azzal szemben fel kell tudnunk mutatni valami jót. December 5-én a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Budapesten a 81 évvel ezelőtt, 1944. december első hetében nyilasok által meggyilkolt vértanú pap, teológus, filozófus Ervin Gáborról. A rendezvény csúcspontjaként Erdő Péter bíboros prímás mutatott be koncelebrált szentmisét Ervin Gábor boldoga avatásáért a Városmajori Jézus Szíve templomban. A főpásztor a szertartás elején emlékezett rá, első péntek van, ilyenkor Jézus szent szívét engeszteljük. A katolikus világ erős hagyománya ez mindmáig. Ám ez a nap különleges is számunkra, hiszen majdnem pontosan 81 évvel ezelőtt halt mártír halált Isten szolgája Ervin Gábor. Az ő szenvedésének helyét látogattuk meg együtt a szentmisé előtt, az ő boldog alvatásait ajánlom fel ezt a szentmisét. A mai napon, első pénteken Jézus szentséges szívét engeszteljük. Felejthetetlenek Ervin Gábor szavai erről a titokról, megjegyzi, amit az egyház mindig is hangsúlyoz, hogy Jézus úgy lép a világba, mint örök főpap, aki maga az áldozat, de hozzáteszi, hogy egyben ő az Isten, akinek az áldozatot bemutatják. Szívesen használja Jézus az emberfia szót is, mert ez megváltói küldetését jelzi. Az, hogy életegységre lépett velünk emberekkel. Haldoklókat néha megmenthetnek vérátömlesztéssel. Krisztus úgy segített nekünk, írja Ervin Gábor, hogy egy testé lett velünk, és ahogy az új, kívülről kapott vér részese lesz a beteg minden lázának, nyavajájának, úgy ez az új szív, Jézus szíve a szenvedésben elválaszthatatlan egységet kovácsol a mi hitvánságunkból és az ő erejéből. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Egyé lett a bűn miatt szenvedő emberiséggel, alávetette magát a szenvedés és a halál rabságának. Fiatal élete példája annak, hogy az imádság, a hit elmélyült átgondolása és továbbadása, meg a személyes élet hogyan válik szerves, mindent átható, életre halálra szóló egységé a hívő ember életében. Erre van égető szükség a mai világunkban is. Ebben kövessük példáját mindannyian. Imádkozunk azért, hogy őt mielőbb az oltáron tisztelhessük a boldogok sorában. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Interjú Kránisz Mihály teológiai tanárral a boldog alvatás menetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában régi barátomat, Kránisz Mihály teológiai professzort, aki itt most Rómában jár, és Ervin Gábor, esztergomi egyházmegyés vértanú papnak az ügyében próbál segítkezni. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, szinte ebben a stúdióban, és akkor elmondtad, bemutattad a hallgatóinknak. Mihály, ha arra kérdezlek most téged, hogy milyen lépések történtek azóta az ő esetleges boldogavatási ügyében?
Hát a legfontosabb az, hogy ez év márciusában a bíborosor meghirdette az egyházmegyei szakasz elindulását a boldogavatás folyamatában, kinevezte a postulátort, De Paula Flavio atyát, történészeket, magam teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, és a vértanúnak a megismertetése, amelyben volt egy csodálatos keresztút a Városmajortól, hiszen ő ott lakott a Maros utca 44/B-ben, az életáldozatát felelevenítve egészen a Dunapartig, ahol valószínűleg ott lőtték le édesanyjával, Bruce Dillonával együtt, vagy pedig a Kapás utcai nyilas székházban. Azon kívül egy nagy konferencia volt április végén a hittudományi karon, megemlékezve ezzel egy korábbi hallgatójáról, a Katolikus Egyetem fel tudott mutatni egy olyan példaképet, aki nem csak az életáldozatban, hanem a szellemiségében is példakép lehet a mai fiatalok, és hát kifejezetten a papok előtt is.
Emlékeztetőül arra kérlek, hogy egy percben az ő életét foglald össze, légy kedves.
Tehát 1912-ben született, zsidó származású családból, a szüleivel és két bátyjával, Pállal és Lászlóval 1919. augusztus 9-én keresztelkedtek meg a budapesti belvárosi templomban. A keresztelendők anyakönyvében benne vannak, tehát magam is ezt ellenőriztem. És utána a piaristáknál járt gimnáziumban, kiváló eredménnyel végzett, majd pedig az érettségit követően egy évig magántanuló volt a hittudományi karon, utána viszont felvételizett Esztergomba, és Seredi Justinian felvette, majd visszaküldte Budapestre, ahol már ugye egy évet végzett, és így 1930-tól már másodévesként jelent meg a szemináriumban, és 1934-ben szentelték pappá. Egy hónapig szomoron volt káplán, majd utána két évig, tehát 1934 és 36 között Budaörsön. Ezt követően pedig 7 évig a Huba utcai Szálvátor intézetnek a hittanára volt. Itt tanítónénéket képeztek, gazdasági szakembereket, főképpen nőket, és 1943-ban átirányították a Patrona Leán gimnáziumba, akkor egy másik rend vitte még azt a gimnáziumot, nem a mostani. Ott egy évig volt mindösszesen hittanár, de ezzel párhuzamosan a Magyar Szentkereszt Egyesületnek volt először lelkivezetője, majd az utolsó évben pedig titkára. Ennek az elnöke Apor Vilmos győri püspök volt egyébként, egy kulturális egyesület volt ez, de az utolsó években háborút megelőzően zsidómentéssel foglalkozott. Tehát ő maga is, Ervin Gábor, a lakásán, ahol édesanyjával együtt élt, Bruce Tilonával, rejtegettek zsidókat, és a városmai templomban is időnként misézett. Nem volt kötelező a kikeresztelkedett papoknak feltenni a sárga csillagot, ő azonban feltette. Tehát ezzel is példát mutatott arra, hogy vállalja a múltját és a közösséget, valamint a szolidaritást a sorstársaival, akiket viszont látta, hogy az utcán csoportokban visznek el. Ott odaszólt azoknak a nyilasoknak, akik ezt tették, és akkor le is tartóztatták őt, ideiglenesen úgy elengedték, de végső soron nagyon gyorsan a lakásából elhurcolták, és 1944. december 3-án vagy 6-án a Kapás utcai nyilas székházba vitték, ott megkínozták őket, megkorbácsolták, és erről vannak feljegyzések, utólagos beszámolók, majd pedig hát vagy a nyilas székház udvarán, vagy pedig a Dunaparton, ott a Dunába lőtték őket. Erről egy hetet kell csak várni, hogy Vicc Béla, a esztergomi budapesti helynök értesíti a főpásztort, Serédi Justinyánt, hogy nem tudjuk, hogy hol van Ervin Gábor, és egy másik váci egyházmegyés, ugyancsak zsidó származású pap, Gusztáv Béla. Tehát az egyházmegye odafigyelt a papjaira, de hozzá kell tennem, hogy Ervin Gábor filozófus is volt. Tehát nagyon jól ismerték őt mondjuk így világi körökben, világi szellemiségben, hiszen írt egy olyan művet, hogy Kultúra és emberiség, amely a jelenkornál jelent meg, és hát éppen erről a művéről, meg az ő személyéről 2012-ben az ELTE egy konferenciát rendezett a születése 100. évfordulóján. Tehát 1912-2012. De Ervin Gábort tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel. Tehát az összes könyvei, lelki gyakorlatok, bérmálásra felkészítések, Veni Sancte, Te Deum beszédek, mind a Korda kiadónál Kecskeméten jelentek meg, sőt a magyar kultúrának, amelyet Banga Béla vezetett. Háború vége előtt. Ő ott munkatársa volt Banga Bélának, és amikor ő 1940-ben meghalt, akkor a búcsúztatás a Magyar Kultúra lapjain Ervin Gábortól volt, Hivatás és áldozat címmel.
Hogyan alakult az ő életének az ismerete? Hogyan tudott hatni, hogyan lett ismerté? Ugye 70 év eltelt, több mint 70 év.
Nem csak, óta. Hogy az azóta eltelt években, hanem saját élete során is. Hiszen mindösszesen 10 évig volt csak pap. És a most megjelent első írásai című kötetben, amit a Szent István Társulat adott ki, nem csak 3 komoly műve, Széchenyi vallásossága, a szentmise áldozat lényege és a doktori dolgozata szerepel, hanem Varga Péter András filozófus összeállította az ő bibliográfiáját. És ez már kisgyermek korától elkezdődött, és mindösszesen 213 tételből áll. Tehát 10 év alatt annyi recenziót írt.
Nagyon termékeny élet.
A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaság tagja volt, tehát ővel ezt számoltak a magyar szellemi életben, és Hanák Tibor filozófus 1984-ben egy osztrák labban, amely eljutott egészen Kanadáig, egy írást tett közzé Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján, hogy elfeledkeztünk róla. Tehát tulajdonképpen ez a titok, hogy miért nem ismertük őt. Ezt még most is nehéz megválaszolni. Nem beszéltek róla egyszerűen. Viszont voltak olyan tanúk, többek között általános iskolai osztályfőnöknöm, aki pedig a szentelésemkor egy Ervin Gábor könyvet adott a kezembe, kérdezvén, hogy ismerem-e a nevét, hát mondtam, hogy nem, de hozzátette, hogy neki ez a könyv pedagógiai életének a vezérfonala volt. Tehát ő Salvator növendék volt, és ez év augusztusában csak a régi Salvator intézet tanárai, akik most a Kolping iskola nevet viselik, kértek egy bemutatást Ervin Gábor személyéről, mert nagyon büszke most az iskola arra, hogy egy vértanú volt itt a falai között.
mit lehet várni a közeljövőben az ő ügye tovább lépése tekintetében?
Nagyon szépen halad előre a, így kell neveznem, a nyomozás az ő életének és munkásságának a feltérképezésében. A bíboros úr kinevezte a posztulátort, a munkatársakat, tulajdonképpen a Vatikán is bejegyezte már, tehát engedély van az egyházmegyei szakasz elkezdésére, és most már csak össze kell állítani ezt a pozíciónak nevezett kötetet, amelyben van egy történeti életrajz, és vannak tanúságtevők, és a másodlagos tanú is tanú. Tehát ezeket nagyon szépen sikerült összegyűjteni, ezeket most le kell fordítani olaszra, és egy kötetbe rendezni, és majd felküldeni a Vatikánba, hogy itt megvizsgálják, hogy az erényeket valóban hősies fokon gyakorolta-e, és hogy a hitelleni gyűlöletből ölték meg.
Itt kezemben tartom az ő fényképét, papírruhában, szemüveggel, kedvesen mosolyog, ugye 32 évesen fiatalon, szenvedett vértanhalát. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az ő ügyéért, aki egész életét odaadta értünk, az Anya Szent Egyházért. Mihály, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. A Kránisz Mihály teológiai tanárról készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus válasza a böjt kérdésére egészen új megközelítést hoz, nem elveti a böjtöt, hanem megmutatja annak idejét és értelmét. A tanítványok nem böjtölnek, mert velük van a vőlegény, vagyis maga Jézus, az Isten fia. Az ő jelenléte örömöt hoz, ünnepet, az örvendezés idejét, ám eljön az idő, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, elmúlik az örvendezés ideje, s akkor majd újra böjtölni fognak. Az elviszik a vőlegényt kifejezéssel Márk evangélista Jézus szenvedésének és halálának idejére utal. Az Úr felelete segít megérteni a böjt keresztény értelmét. A böjtölés nem öncélú lemondás, hanem a szeretetből fakadó készület, hogy odafordulhassunk Istenhez és a szükséget szenvedő embertárshoz. A böjt akkor lesz hiteles, ha kapcsolódik Krisztushoz, azaz őt látjuk meg, neki segítünk fele barátainkban. Jézus példái az új foltról és az új borról arra is figyelmeztetnek, hogy az evangélium nem illeszthető be a régi megszokott keretekbe. Isten újat akar alkotni bennünk, de ehhez újjá kell alakulnunk. A régi gondolkodás, a formasághoz kötött hit vagy a felszínes cselekedetek nem képesek már hordozni Krisztus jelenlétét, ahogyan az új borhoz új tömlő kell, úgy a keresztény élet is megújult szívből fakad. Kész vagyok-e félretenni kiüresedett szokásaimat? Kész vagyok-e megújult szívvel élni Jézushoz kapcsolódva? Készen állok-e arra, hogy Jézus jelenlétét hordozzam, és örömét továbbadjam.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 119-es és a 104-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer tehát a számok, a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 119-es és a 104-es ének csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!